kívánok, csak azért vagyok itt, hogy a telefonon csak
ennyi lett volna, hát akkor a nehezén túl is estünk. Köszöntünk mindenkit egyenként és párban. Köszönjük, hogy eljöttek. Tudjuk, hogy jók voltak az estét Budapesten, ma például a Pünnben is van egy rendezvény. Első költünk Viktor Hugo, vagy Viktor? Igen, nehezen érkezik meg ez a költő Magyarországra. Ha néha az ember a 15-ös vonalán felszáll a buszra, még néha hallja ma is a buszsofőrtől, hogy 5. Hugo utca következik. És ha végig megy az utcán, akkor azt mondja, hogy Viktor H22.
Hát, igen,
vannak ilyen apróban tévedések. Őt Franciaországban is sokan félreértették és nem ismerték fel, például amikor meghalt 1885-ben a katolikus sajtóban az jelent meg, hogy Viktor Hugo 30 éve őrült volt. Hosszú életű volt, 1802-ben született és 1885-ben halt meg. Korszakokat élt, tehát mozgalmakat a francia irodalomban, amikor lényegében fellép 1820 körül, akkor tudjuk a múltkori estünkből is, hogy az angol romantika második hulláma már véget ért. 1821-22-24-ben meghal Keats, Shelley és Byron, és tulajdonképpen Viktor Hugo és a franciák veszik át, mondjuk ő maga egy személyre, mi volt ez? A vezető szerepet. Egyre inkább ő magát is egyébként költő fejedelemnek tartotta, ahogy a korban ért, főleg a forradalmak után, 48-49-es forradalom után. És életem, mondom, olyan hosszú volt, majdnem megegyezik, nem akarom őt összehasonlítani, egyáltalán nem, sőt, nem is mondom a nevét. De 1820-ban, amikor fellép, és első kötetei a 20-as években megjelennek, akkor születik például Baudelaire 21-ben, de Baudelaire például 857-ben közli a romlás virágait, amelyben Hugónak is például 3 verse ajánl. A nagy francia költők, a szimbolisták, Parnassienek átéli ezeket a mozgalmakat, túléli, és hát például Rimbaud, aki ugye 1854-ben született, és irodalmi pályáját lényegében 1873-ban befejezi, hát Hugo nem is tud róla, mikor meghal 891-ben, ugye, akkor Hugo hát szinte kortársként.
És nálunk Petőfire, Vörös Martira, Jókaira, Bajzára hatott. Béranger volt a költők közül az, aki a 19. században erősen hatott a magyarokra, vagy legalábbis népszerű volt, és a másik Hugo. Az alakját egyébként akár csak a múltkor kassákét, úgy érezzük, meg kell szabadítani néhány előítélettől, néhány sablontól. Például az, hogy a nagy történelmi regények írója, a színdarabok írója, a nemzeti vátesz, tehát ennél sokkal nagyobb költő és sokkal nagyobb bíró, és egészen más természetű irodalom, nagyon sok előítélet és legenda kering körülötte.
Hát ugye, amikor 1900-es évek elején megkérdezték André Gidet, hogy ki a legnagyobb francia költő, akkor azt válaszolta, hogy Viktor Hugo, hélas. Tehát Viktor Hugo, sajnos. És hát sokan gondolkodnak azóta is ezen a hélason, hogy ennek valóban mi lehetett a jelentése. Sokféle jelentést lehet ennek tulajdonítani. Érthette ezen a Viktor Hugo műveinek bőbeszédűségét, kiadósságát, az inkább deskriptív, leíró és ornamentális díszítettségnek a túlságát, elburjánzását az életműben. Aztán érthette ezen bizonyos ideológiai mozzanatokat, tudjuk Hugóról, hogy részt vette a politikai életben, a felsőház tagja volt, beszédeket tartott minden mennyiségben.
Aztán szeretett szerepelni,
Pégi például a nagy franc, érdekes, elsősorban katolikus oldalról jöttek ezek a rendkívül csípős és durva megérzések. Pégi, aki 914-ben elesett az első világháborúban, már azt mondta, hogy Hugo papa, ugye sokan lepapázták Hugo papa, vagy azt mondták rá, hogy az öreg krokodil, mások álmának nevezték. Szóval azt mondta, hogy nem tudta elviselni a sikertelenséget, nem tudta elviselni a hallgatást, nem tudta elviselni a rövidséget és még más dolgokat.
Ugyanakkor, szóval... ugyanakkor mindig a szegényeket képviselte, különösen élete második felében szabadságvédelmező, a művészet szempontjait szem előtt tartotta, és azok közé tartozik, aki például elég korán írt és beszélt a halálbüntetés eltörléséért, és például az állati élve boncolás ellen. Tehát nagyon érdekes, hogy milyen hatalmas, akárcsak Goethe egy hatalmas ívet fog át az, nem csak az élete, hanem az érdeklődése is, és mindaz, amiben megszólal. Na most nem tudom, hogy fölfigyeltek-e a könyveit vagy verseit olvasva arra, hogy milyen remek humora van. Erről se szoktak beszélni. Tehát a humor és a nagyszerűség és a nagy művészet iránti érzék egyszerre van meg Hugóban.
Sokan tagadják szerben, tehát például azt mondja, hogy Hugó egyetlen érzésre képes, és ez a harag. Ez nem igaz.
Az nagy harag volt, de ez nem igaz. Az biztos, hogy romantikus módon hajlik arra, hogy teljesen angyali, vagy teljesen démoni figurákat hozó létre, tehát vagy fekete, vagy fehér, de az, hogy csak a harag, de hogy ismeri az öröm, és hát meglátják mai versünkben hány árnyalatát egyéb érzelmeknek. Például többször visszatér a Reims-i székesegyházba, ezt arra mondom, hogy a konkrétum iránti és a nagyság iránti érzéke miképpen van jelen, meg a hatalomhoz való viszonya legalábbis ebben a korai szakaszban. Először, most megnézem a dátumot, hogy mikor hát volt ez 25. a koronázás, 25-ben, amikor 10. Károlyt koronázták, és akkor leírja, hogy milyen szörnyű, szimpadias díszlettel zsúfolták tele ezt az egyébként csodálatos székesegyházat. Ő 16 éves korától rengeteget olvasott, és különösen az építészethez rendkívüli módon értett. Például ez így ír. A templomhajó csak kőből volt, ezért belülről egy kemény papír építménnyel egészítették ki, bizonyára azért, hogy jobban hasonlítson a fennálló monarchiára. Miközben ő ezen a koronázáson a király meghívottja, leírja, hogy milyen rettenetes pompa van, szőnyeg, a király hasra veti magát a püspök előtt, tehát ezt elég gunyorosan írja le. Várnak tőle mégis ugye egy dicsőítő verset, hiszen ezért kapott meghívót, azt is megírja. Tehát minden benne van.
Mindenesetre nem unalmas, sehol nem unalmas, és mindig kicsit túl okos, például ebben a templomban, önéletrajzában, ahogy leírja, a fantasztikus, ahogy keveredik a nagyság iránti, a transzcendencia iránti érzéke, és a közellátásnak, a kíméletlen megnevezésnek bizonyos arroganciája. Például csak egy mondatot olvasnék fel, hogy azt mondja a templomról, hogy a kihúnyt dogmák nem hagytak hamut maguk után, csak az elröppent imádság illata érződik. Azt mondja, a gondolkodó soha nem gúnyol ki még egy kődarabot sem, amelyen az imádságnak nevezett óriási szorongás hagyta rajta a nyomát. A végtelen előtti térdepés nyoma mindig fenséges.
Nagy gondolat egyébként.
Ez a bizonyos imádságnak nevezett óriási szorongás, ez szinte előre már megnevezi második versünknek egyik nagy témáját és tartalmát, előttesen Juhász Gyulának ezt a bizonyos adventi szonettjét, amire mindjárt majd rátérünk. Mintha ezt leírta, azt írja, hogy valami nehéz port lélegző, mert úgy rémlik évszázadok vegyülnek a beszívott levegőbe, a templomok kora súlyosabb, mint a házaké, a sírra emlékeztet. Ez a por hamu. Szóval ezt a gondolatot, hogy ez a por hamu, ha egyszer olvassa, az ember nem felejti el. Hát ilyen Viktor Hugo, sajnos a verseiben is nagyon sokszor, sajnos, hogy nem sajnos, van, aki szereti ezt, van, aki nem szereti, szinte közmondásszerű, megjegyezhető, közmondásszerű töménységét tömörödik össze a mondani való. Ezek részben gyönyörűek, részben lehet azt mondani rá, hogy na, Hugo papa, megint okosok, ilyeneket mond például a verseiben. Azt mondja, miután szeretett, minden lélek szent. Akkor például egy másik versében azt mondja, hogy Istenek, győztetek, de nem értettétek meg a világot. Akkor egyszer máskor azt mondja például, hogy a tüske a parfüm nővére, a szerelem tenger, amelynek a nő a partja, hasonló, ilyesmiket mond. Herzen meg például ezt mondja, 859-ben, bocsánat, ezt még felolvasom, hogy miközben várom az egyetemes köztársaság elővetelét, itt élek közös hazánkban a számüzetésben.
802-ben született, mondjál róla.
Igen. Hát 802-ben született, az apja magasrangú katonatiszt, akit ide-oda helyezgetnek, többek között Spanyolországban is, az Ugo 810-12 körül Spanyolországban van, aztán visszajönnek Franciaországban, Franciaországban és Párizsba kerül a Nagy Lajos gimnáziumban. Nagyon korán kezdi irodalmi pályáját, már 14 éves korában, 1816-ban azt jegyzi fel a naplójában, hogy Chateaubriand szeretnék lenni, vagy senki más. Na most Chateaubriandról tudni kell, és ez Hugóban szinte egész életében valahogy mélyen keveredik a, hogy mondjam, katolikus aláfestettségű királyhű
royalista
szemlélet,
illetve
a volteriánus szemlélet, amely hát 1878-as beszédében Voltaire halálának 100. évfordulójára tartott egy beszédet, és abban Voltaire Jézus Krisztussal, az ateista Voltaire, Jézus Krisztussal hasonlítja össze, mert hogy a szegényekért elnyomottakért és másokért harcolt, és egész életét remek áldozta. Hamar kezd mondom írni, 20-as években jelennek meg első kötetei.
A Nagy Lajos gimnáziumot említetted, hozzá kell tenni, hogy a szülők elválnak, anya nagyon kemény fejű nő, egyedül neveli a gyerekeket, és egy internátusba kerül, onnan jár a testvérével együtt, a öcsével együtt ebbe a gimnáziumba, de ez egyben a legmagasabb képzettsége. Ők beiratkoznak még jogra, de nem látogatták már a jogot, tehát gyakorlatilag, de rengeteget ír ifjúkorától, és nagyon fiatalon alapít folyóiratot, egy konzervatív irodalmi újságot.
Nem sorolom fel összes kötetét, lehetetlen Hugo életét és versét egyáltalán összesen számon tartani. Csak a leghíresebbeket említeném, hogy
az első az Órák és Balladák
1822-ben, aztán jönnek másod-harmad évente az újabbak, a lélek hangjai, fények és árnyak. Leghíresebb, egyik leghíresebb kötete az 1853-ban megjelent Chatimon kötet, Fenyítések címe jelent meg, amelyben az 1851. december 2-án államcsínnyel hatalomra került úgynevezett Kis Napóleont ostorozza kíméletlenül, és a világ történelem összes diktátorát és szörnyetegét, hogy mondjam, felhozza és mellé állítja, azok mellé állítja ezt a Kis Napóleont, akit egyébként 848-ban és az előtt nagyon is támogatott, furcsa módon. Ugónak ez a 49-50-re teszik ezt a bizonyos fordulatot, amikor, hogy mondjam, kíméletlen ellenfelévé válik ennek a Kis Napóleoni figurának és politikának. Ez a Lésatiman kötet nekünk azért is érdekes egyébként, ez egy vastag kötet, vagy 800 oldal, Ugó nem tölt vékony köteteket felhozni. Hát én egyet hoztam el, ezt egy másfél kilós kötet, ez a Századok legendája a Pléiádban, 1200 oldal, ebben van a mai versünk is, az Alvóból az egyébként. Tehát ez a Fenyítések az érdekes, mert nagy költőnk József Attila Balaton Szárszón ezt a kötetet tartotta magánál, és még utolsó napjaiban is ebből a Fenyítések kötetből szeretett volna fordítani.
Igen, a 30-as években elkezd drámákat írni, és a drámáival sikert is arad, de óriási botrányok fűződnek a nevé, ez az Ernáni csatája, erről talán hallottak, ugye, ahol a hívei és az ellenzői majdnem összeverekedtek, megmérkőztek, de több darabjából operát írtak, az Ernániból, meg a Király Mulatból lett a Rigoletto, Verdi írt két opert, Donizetti írt a Lucrezia Borgiából, Ponchielli a La Giocondát, és hát többen megzenésítették, nagyon népszerű volt.
Bocsánat, és csak annyit az Ernáni csatájáról 830-ban, Teofil Gautier, aki ott volt Piros Imberben a színházi, ezen a színházi estén azt írja, hogy szerettük volna az öregeket megtépázni, azt mondja, de a hajuk helyett csak a parókák paradtak a kezünkben.
Igen, egyben ez a romantikus dráma és a romantikus irodalomnak is a szárnybontása, a zászlóbontása. Végül is a Cromwellhez írt egy óriási előszót, ezt tekintik a francia irodalomnak a romantika programjának. Tehát a Cromwell drámájához írott szöveg az, amely megadja, és hát a fiatalok az a romantikának a képviselője a klasszikusokkal szemben. Regényt írt 9-et, hát mindenki ismeri, mert nem csak azért, mert olvasta, hanem azért is, mert meg is filmesítették, a Nyomorultak, a Nevető ember, a 1793 a leghíresebb, de az első nagy sikere, amelytől tulajdonképpen egész Franciaországban, hát nem mondom nemzeti hős lesz, de egy csapásra egészen mindenki ismeri, az a párizsi Notre Dame. Ezt egy fél év alatt írja még hozzá úgy, hogy bezárkózik a szobájába, felvesz egy gyapjú öltönyt, és elcsomagolja az utcai ruhát, vásárol egy hatalmas flaskó tintát, és amíg azt tart, csak enni jár ki, és egy belső udvarra néz a szobája, és ott írja meg néhány hónap alatt. Ezt csak azért mondom, mert tulajdonképpen...
29 éves korában.
Igen. Mert sokan mondják azt, hogy kétféle Hugo van, egyik, aki elzárkózva a remek műveit írja, és a másik, amely szónokol, világfi, szeret szerepelni a parlamentbe, örül, hogy vikontnak nevezik ki, legalábbis élete első felében egy kis rankorság is van ebben, mindent elér, amit lehet. A Francia Akadémia tagja lesz 1841-ben. Ugye a 19. század költőinek ritkán sikerült, nagyon sok nagy költő van, akit többször megpályázta, és nem lett az akadémia.
Hát a legnagyobbaknak nem sikerült. Voltaire-nek nem sikerült, Mallarmé-nek nem sikerült, Rimbaud-nak természetesen nem sikerült, a Parnassé ugyancsak nem.
Igen. Tehát azt mondta Csaba, hogy 48 elején híve a rendpártiaknak, az újonnan megválasztott Louis Bonaparte-nak, de hát konzervatív társait már ekkor elképezte a szociálisan elkötelezett és politikailag meglehetősen liberális beszédeivel. Az 1851-es államcsét vehemensen támadja, és ez a Löbti Nápol, aki 52-ben császárrá koronáztatja magát, beviteti, akkor már országos hírű Hugo.
Hát
röviden be is száműzik Franciaországból, úgyhogy a La Manche csatorna angol felhasználhatóságú, de angol nyelvű szigetein van, először Jerseyben, és aztán Guernsey szigetén. A kommun után telepedik vissza végérvényesen Párizsba, ahol megváltozott világot talál, és nehezen illeszkedik vissza.
Azt mondta, hogy addig nem telepedem vissza Párizsba, míg a szabadság is nem telepedhet vissza.
Igen. De aztán beválasztják a szenátusba, magára talál, és végül is a temetése az úgy zajlott, hogy milliók vonultak az utcán, a diadalívet díszítették fel. Ugyanakkor mindenfajta katolicizmusa mellett megtiltotta, hogy pap temesse, ezt is az anyjától örökölte. A királyság igen, de az oltár nélkül. Tehát ő a papságot nem szerette.
Hát sosem volt megkeresztelkedve, ugye sosem, ha néhányszor szerették volna meg, nem vállalkozott erre. És mikor a párizsi érsek 1885. május végén halál után, halála előtt pár nappal ugye, szerette volna meggyújtatni, mert a család nem kérte ebből a ceremóniából.
Igen, és azt kérte, hogy a szegények hintóján vigyék a temetőbe, és van már ugye korabeli fotó, akkor már készülnek fényképek, az idős Hugóról is már...
Szegények szekerül.
És a szegények, hát fogadtán, tehát nem a pompás hintón és az feldíszítve, az egész város föl van díszítve, és mondom, milliók vonultak az utcára, külön rendben a tűzoltók, a rendőrök, a tanítók, fantasztikus volt, álltak az út mellett, amerre elhaladt, de a szegények szekerén viszik, néhány fehér rózsa a fogaton.
2 millió ember vett búcsút tőle, igen. 1156 egyesület, mondom, a diadali valata, valaki megnézi ezt a képet, több emeletes a koporsó föl van, valahogy több emeletes megnéz ki az egész építmény akkor, és előre meg volt határozva a sorban, ki hol menetelhet a náció, a különbözőbb tisztségek hivatásán. A németek nem volt, nem lehettek.
Valószínűleg ekkora elismerés nem sok írónak jutott osztály részéül, a franciáknál sem, tehát hogy aki életében ezt az elismerést, rendkívül népszerű volt, az tény, olvasták is, tehát nem csak tudtak róla, hanem olvasták is. A sikerei mellett azért nagyon nagy csapások is érték. Az öccse, akivel végig együtt van, és akinek szintén irodalmi ambíciói voltak, és tehetséges volt, Özsen megőrült pont az ő esküvőjének napján. Az első gyermeke néhány hónaposan meghalt. Hát azt nem mondom, hogy nagyon nehéz, ahogy felnőtt, tehát az apa, amely rendkívül vitéz, a becsületrendig jut el, és egészen magas rangba jut. Az apa korán elköltözik, illetve a nyakas anya külön van tőle, akkor hol itt vannak a gyerekek, hol ott, úgyhogy egy kicsit Madridban is van 2 évet, meg Olaszországban is, tehát eléggé hányatott az élete. Aztán később már a számüzetés, a 20 éves számüzetés idején a frissen férjezett lánya Leopoldin,
és 43-ban.
Ja, bocsánat, az az előtt van, igen. Egy gázló, egy úgynevezett gázló, egy árapálységság, amit nem is tudtunk, hogy van ilyen szó magyarul, ez a VAT nevű, ahonnan a dagálykor kijönt, de apálykor visszahúzódik a tenger, és ott lehet sétálni. A lánya és a férje meghalt, tehát elkapja őket az ár, és a negyedik gyereke az egyetlen, aki túlélte, Adele, film is készült erről, megőrült, és ő is elmegyógyintézetben végezte.
Hát igen, aki Amerikában megy, az veszélyesen él. Onnan jött visszaállítólag.
Menjünk a mai versre. Igen. Mai versünk a Boaz Andormi, azaz Alvó Boaz című vers, amely egy bibliai történeten alapul. Ruth könyve, az Ószövetség legrövidebb könyve, mindössze 4 fejezetből áll. Azt meséli el, hogy Naomi a judeai Betlehemtől az éhínség elől férjével, Elimelekkel és 2 fiával Moab földjére vonul, oda vándorol, 10 esztendeig laknak ott, és a fiúk ott nősülnek meg, egy-egy moabita lányt vesznek el, Orpát és Rútot. És miután a férje és fiai sorban meghalnak, Naomi úgy dönt, hogy visszatér rokonaihoz Júdeába. Egy nőnek akkor egyedül idegen földön lehetetlen volt megélnie. A lányokat el akarja bocsátani, hogy hát ha így fordult a sor, akkor térjenek vissza atyáikhoz és a szüleik házába. De Ruth nem akar az anyósától megválni, hű hozzá és vele megy az idegen, számára idegen földre. Judea földjén Naomi egy rokonánál szállnak meg, Boaznál. Ruth megkéri az aratók felügyelőjét, hogy kimegy gyűjtögetni kalászt, mert hát nincs mit enni ők, és szedegethessen az aratók után kalászt. Nem tudnak sokat erről a Boaz nevű rokonról. És Boaz, mikor meglátja a lányt, azt mondja, és azt azért olvasom fel, hogy a Károli nyelvét is hallják egy kicsit. Ne menj szedegetni más mezőre, és el ne menj innen, hanem menj mindenütt szolgálóim után. Szemeid legyenek a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánok. Ímé meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjúhozol, menj az edényekhez, és igyál abból, amit a szolgák merítenek. Akkor Ruth arcra borula, és meghajtá magát a földig, és mondanékig, hogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok. Boaz pedig felele is mondanéki, bizony elmondtak nékem mindent, amit cselekedtél a te napaddal, férjed halála után, hogy te elhagytad a te atyádat, a te anyádat és a születésednek földét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél az előtt. Boaz akkor utasítja a szolgákat, hogy húzogassanak ki szálakat a kévékből, hogy Ruthnak legyen mit szedegetnie, és ne dorgálják meg. Ez egyébként szokás volt, hogy a szegények kedvéért hátrahagytak kalászokat. Naomi otthon, mikor hallja ezt a történetet, akkor azt tanácsolja Ruthnak, csinosítsa ki magát, kenekedjen meg, mosdjon meg, és menjen ki este a szérűre, de ne vetesse magát észre Boázzal, csak amikor az már, amikor el nem végezi ételét és italát. Ruth jegyezze meg a helyet, ahol lefekszik, és bújjon a takaróval. Hajtsa fel a leplet Boáz lábánál, és feküdjön oda. Ő majd megmondja neked, mit cselekedjél, mondja az anyós. Így is történt. Éjjel feljött Boáz, megkérdi, ki az ott a lábánál, Ruth azt mondja, és ezt most megint Károli. Én Ruth vagyok a te szolgálód, terjesszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. Boáz azt mondja, maradj itt, de van nálamnál még közelebbi rokon is. Ez éjszakán hájíts, majd reggel, ha az megvált téged, jó, váltson meg. Ha pedig nem akar téged megváltani, akkor én váltalak meg. Él az Úr, feküdj itt reggelig. Ruth pedig feküvék az ő lábainál reggelig, és felkele, mielőtt valaki az ő fele barátját megismerheté, tehát még sötétbe, hogy te lássák, mert mondá, meg ne tudja senki, hogy ez az asszony a szérűre jött. Ezért hozzá kell tennem, hogy mit jelent itt a megváltás, mert csak így érthető a továbbiakban. A levirátus házasságról van szó, héberül ez jibbum, ez a régi zsidóknál az a kötelezettség volt, hogy, hogy amennyiben a megözvegyült sógornőjének nincs gyermeke, vagy nincsenek további hozzátartozói, azt elveszi, és utódot támaszt neki. Ugye Noémi ezt tudja, ezért küldi oda Ruthot, ő már öreg ahhoz, hogy gyermeket szüljön. Tehát tulajdonképpen az, aki elveszi, aki megváltja a földet is, meg a elveszi az asszony, az, ez nagyon érdekes, az elhunyt bátyinak háza népet támaszt. És ezek az első gyerek az a bátyinak, tehát itt majd Elimeleknek a gyerekeként fungál, az ő földjét örökli. Az ilyen házasságból született fiút az elhuntról nevezték. Tehát, hogy ha van közelebbi rokon, annak na, előjoga van arra, hogy ő váltsa meg ezt a lányt, és ő kapja a földet, és ő vegye. Most a vers erről a momentumról szól, Boáz álmáról, a szérűn, és Ruth reménykedő szendergéséről a szérún. Az a pillanat, amikor a takaró alá bújik. A vers azt emeli centrumban, hogy a Boáz házassági terve és ígérete, és Ruth reménykedése közt van ígéreti kapcsolat, de még nincs ágyasság. Tehát itt nem történik semmi. Boáz ad Ruthnak 6 mérő árpát, hogy aznap ne jöjjön ki a mezőre, ne forogjon, és otthon az anyós türelemre inti Ruthot, azt mondja, légy veszteg, míg megtudod, hová dől el a dolog, mert nem nyugszik az a férfiú, míg véghez nem viszi a dolgot még ma. Így is történik, Boáz kimegy a városkapu elé, összehív 10 öreget, ugye ez a később a minyen, tehát a tanukat, akik előtt minden tulajdonképp szerződést köt, vagy megegyeznek, és megkérdezi a még közelebbi rokont, meg akarja váltani Elimelek földjét és fiainak földjét. Ugye a fiúk is meghaltak. Ha igen, akkor Ruthot is el kell vennie. A rokon megváltana a földet, de Ruthot nem veheti el, mert saját öröksége kerülne veszélybe. Átadja tanúk előtt ezt a jogát Boáznak. És így fejeződik be ez a kis magyarázat. Elvevé annak okáért Boáz Ruthot, és lőn az néki felesége, és beméne hozzá, és megadá az Úr, hogy az fogadta az ő méhében is szült fiút. És mondák az asszonyok Naóminak, áldott az Úr, aki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj.
Ez csodálatos. De erről a versben nincs szó.
Várjál, egy pillanat. Emlegessék az ő nevét. Az Obédnak nevezett gyermeket, aki Dávid király ősapja, dajkálta Noémi, mintha saját gyermekét. Ennyi a történet, ez kell tulajdonképpen ahhoz, hogy a vers érthető legyen. Akkor kérjük szépen, hallgassuk meg a vers.
Elcsigáztam, Boáz lefeküdött. Szélvén szüntelen estig munkálva fáradt, aztán szokott helyén vetett magának ágyat. S aludt, rakott buzás, teret békáig. Bár gazdag, s mezei néki érdő búza árpa, mégis jóna hajolt ez aggastyán szíve. Malmainak vizét sár nem mocskolta be, nem rejtett ördögött kobó tüzeglánja. Szakálla színezőst áprilisi patak, kévéje sose volt gyűlölködő se fösvény. Látván egy-egy szegény talózgatót a völgyén, ullassatok kalászt szándékkal, szólt az ak. Bizton halad Boáz, nem csábította rossz út. Ruhája hófehér, becsület, s tiszta len. S mert a szegény felé tárultak szüntelen búzás zsákjai, úgy buzogtak, mint közös kút. És jó gazdag Boáz, rokoni szíve hű, nagy lelkű, bőkezű, ha bár takarni is tud, s asszony szem követi, inkább, mint bármely ifjút, mert szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Az ag, ki visszatér forrásából az árnak, örök napokhoz ér, s elhágy futó napot. Az ifjú emberek szemében láng ragyog, ám de a vén szeme világossággal árad. Aludt, övéi közt az éj ölében ő, mint roppant házromok álltak körben a kazlak, az artók sötét csomókban szunnyadoztak, s mindezek ideje az ősi ősidő. Izrael törzseit akkor vírák vezették. Óriások lábnyomát leste a meggyötört ember, sátraival bolyongva, és a föld az özönvíz nyomán lágy, iszamos, vizes mély. Miként Jákob aludt, miként aludt Judit, a huny szemű Boáz lombbal takart a sátra. S látta a mennyei kaput félig kitárva, és hogy feje fölé álom ereszkedik. S álmában álmodott Boáz egy delit tölgyet. Öléből nőtt ki a szó, s a kék égig hatolt. Nemzedék láncon nyúlt kanyargot rajta följebb, király dalolt alant, sönt, Isten haldokolt, és mormolta Boáz belső szóval a csöndben, miként lehetne, hogy egy tölgy tőlem fakad. Éveim számjegye 80-on túl haladt, és nincs nekem fiam, s nincs többé asszonyom sem, akivel háltam én, társam rég elhagyott, uram, s ágyam helyett ágyadat elfogadta. És most is úgy vagyunk vegyülve és tapadva, hogy ő még félig él. Én félholott vagyok. Nemzetet nem zené. Higgyel, hiedelemmel. Hogy lenne gyermekem, amikor fiatal az ember, reggel még csupa diadal, a nap az éjszaka öléből győztesen kell, ám de reszket a vén, mint télben nyírfa ág. Özvegy vagyok, magam. Leszáll reám az este. Úgy hajtom lelkemet a sír felé repesve, mint szomjazó barom a vízre homlokát. Ekként beszélt Boáz, álomban s rémületben, s szemét Isten felé emelte hunyva bár. Cédrus nem érzi meg, ha tövén rózsa serken, s ő nem érezte meg a nőt lábainál. Amíg ő álmodott, ott feküdt lába mellett a moabita nő Rút, kebremesztelen, s holmi sugárt remélt, amellyel hirtelen a vágyott ébredés világa földbe renghet. És nem tudta Boáz, hogy asszony nyugszik ott, és nem sejtette Rút, hogy Isten mire céloz. Friss illatot lehelt, nyalábnyi aszfodélos, és Galgala fölött lágy szellő futkosott. Az árnyék náci volt, fönséges, ünnepélyes. Angyalok szálltak ott bizonnyal rejtezőn, mivel átállt csapott az éjjeli mezőn valami kék, amit az ember szárnyat érez. Alvó lehellete voáznak a mohán, csobogó patakok neszével összeolva. Az év legédesebb hónapja volt a hónap. Lilion virított a dombok homlokán. Tűnődött rút, Boáz aludt. Egy csöndes órán föl-föl csendült a nyáj kolompja téveteg. Jóságot hullatott az ég a föld felett, s a fekete fűrön inni ment az oroszlán. Aludt úrvárosa, aludt Jerimadet. Csillagokkal sűrűn tarkált az éjszín égbolt, s az árny eszirmai között a tiszta félhold nyugaton csillogott, és Ruth elmélkedett. Fátylai közt szemét félig kinyitva ébren tűnődött, hogy vajon az örök aratás mely hanyag istene, mentében mely kaszás hagyta e színarany sarló az égi réten.
Igen, gyönyörűk a doktorok közös véleménye a mai napig az, hogy ez a fordítás, Nemeska János fordítása, egyébként 50-ben jelent meg. Ez egy viszont korai fordítás, ezt még a Gyergyői Albert is megdicsérte annak idején, és azt mondta, hogy a kritikáját Viktor Hugóra is kiterjesztvén kvázi, hogy na jó, hát az első része ez kicsit nehézkes és lassan indul, de aztán felszáll a vers, az eredetiben is mondja Gyergyői Albert. A vers 1859 májusában íródott, és látjuk itt a nyomtatásban is, hogy lényegében négy része tagolódik, csillagokkal van négy rész elválasztva. Sajnos a magyar kiadások egy része, a Lira Mundi például a sorozat elhagyja a csillagokat, pedig Hugo ezen. Érdekes, ez azért érdekes, mert ahogy József Attila is azt mondja, óda, egy óra, ez nem mindegy. Összefügg. Mindenesetre még lényegesebb az, hogy a bibliai történetek az elejét és a végét láthatólag elhagyja, és olyan pillanatokra koncentrál, tulajdonképpen a történet nem az, hogy Naomi hűsége, vagy az első aliázás például, ez egy érdekes téma lehetett volna, nem erre koncentrál, hanem a történet közepére, egy látszólag eseménytelen, de jövővel terhes pillanatra koncentrál. És érdekes, hogy ami a Bibliában a történet zárásaként jelenik meg, az itt Boáz álmaként
tűnik fel. Mert ott a könyv végén sorolja a nemzedékeket, akik Ruth után, Ruth öléből következnek.
Igen.
Egészen Dávidig. De ezt itt ő álmodja meg a tölgyfával, hogy nemzedékek sora van. Dávid királytól egészen
több rejtett témája is van tulajdonképpen. Egy nagy nyitottságban záródik a negyedik részben. De voltak éppen Hugo, aki akkor már azért öregszik, 57 évet, az öreg ember, az idősödő férfi és a fiatal nő sorsszerű találkozását is érdekesnek találhatta, hogy foglalkoztatott ez a kérdés, azon túl az isteni elrendezés és a jóság és a hűség összefüggései.
Az első 6 szakasz, hogyha megnézik, a 80 éves Boáz alakját írja le. Olyan gazdag ember, aki egész nap dolgozik, munkálkodik. Ott alszik a nyári munkásai között. Nem hamissággal, csalafintasággal szerzi vagyonát. Akitől nem kell tartaniuk az alkalmazottainak, nem teszi pokollá rabszolgái életét, ugye? Azt mondja, nem rejtett poklokat kohó tüzei lángja, vagy búzászsákjai úgy búzogtak, mint közös kút, tehát adakozik a szegényeknek. Eszményi, dolgos és nagylelkű pátriárka, és későbbiekben, tehát az, ahogyan Ruth-tal bánik, abban is rendkívül nagylelkű, és önmérsékletet mond, nem veti rá magát a lányra, aki a lába, hanem azt mondja, van nálam jogosultabb, van közeli rokon. És a mindig egy láttató metaforát használ Hugo, tehát ez, hogy nem rejtett poklokat, kohótüzei lángja, ez ezt jelenti, hogy nem jelentett az, akinek ott, aki ott dolgozott, poklot ott dolgozni. A vers az 5.-6. szakaszban...
Ördögöt. Az eredetiben az, hogy il n'avait pas d'enfer, nem volt poklot.
Igen,
hát azért... Hugo-ban mindig ez a konkrét látásmód, a konkrét képeknek a meggrázó, hogy mondjam, ábrázolásra ragadja meg az ember. Sok verséből lehetne idézni, mondjuk például, hogy a Bűnbeesés című versében a visszavonuló Oroszországban napóleoni hadsereget leírja, és ezt például Juhász Gyula is lefordította ennek a versnek az első részét, és ott a Juhász fordításában ez el van mosva, de ott lényegében az egyik sorban például az van, hogy ezek a katonák a döglött lovak bőrében kerestek az iszonyú hideg elölmeldéket. Szó szerint ez van az időben.
Na most itt a 5.-6. szakaszban éri el ez az első rész, az első csillagig a csúcspontját. Az öregség csodáját próbálja megfogalmazni, hogy a fiataloknál jobban megnézik Boázt az asszonyok, mert szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Szinte lélektani magyarázatát adja idősebb férfi és a jóval fiatalabb nő közötti kapcsolatnak, amely nem mindig apa keresés, hanem az öregebb férfiben felhalmozódott tudás, tapasztalat és az ebből fakadó nagylelkű magabiztosság vonzó erejéből fakad. Ez a kettő, hogy az ifjú emberek szemében lángragyog, ám de a vén szeme világossággal árad. Azzal a tudása, ez az időség sugárzásának, egyfajta himnuszának tekinthető, és bizonyos értelemben egyedülálló, mert nem sok ilyen verset ismerünk a világirodalomban. De mert ő azt mondja, hogy az a tökéletes élet, amelyben az ember az életének a végét az elejéhez tudja illeszteni. Ezt mondta Goethe, de ebben a versben is ezt mondja, az aki visszatér forrásához az árnak, örök napokhoz ér, és elhágy futónapot, stb. Azt mondja, hogy nem az ifjúság elfutó, kilobbanó lángja, ami egyébként nagyon nagy erő, hanem az öregek egyenletes nagy fénye, valami nagyobb tudásnak a fénye látható Boáz szemében. Nagyszerűen szerkeszt Hugo, ugye az aratók képével vezeti be a verset, a verse elején Boáz fekszik le, a vers végén Ruth tér nyugovóra, és álmodik. Boáz álmát már szinte Ruth folytatja. A második rész, tehát miként Jákob aludt, miként aludt Judit, már az éjszakáról és a bibliai ősidőkről szól.
Igen, ez kicsit lötyög, kicsit az ember úgy érzi, mások is ugyanígy érzik, hogy ez a két strófás rész. Ez igaz, hogy ad valamilyen festést, ugye a romantikában ez a... Igen, a
ez Hugo bőbeszédűsége.
Igen, vannak ennek jelei. De ugyanakkor ez, hogy tehát a lefekvő Boáz és az aratók, mert látjuk, hogy a földi aratókkal kezdődik, azoknak a leírásával kezdődik, igen, de hogy a végén az égi aratók, az égi holtsarlóval fogja befejezni majd a verset. Ez egy csodálatos találat
ennek a versnek. És gyönyörű a sötétség képe, hogy mint roppant házromok álltak körben a kazlak, az aratók sötét csomókban szunnyadoztak. Itt a sötétség leírása, ez őrületes, mert végig a versben nem is gondoljuk, nem csak az ókorban, de még ügókorában is, hogyha egyszer nem volt holdfény, és nem volt város, hogy micsoda sötétbe merült egy táj, ma már azt hiszem el se tudjuk képzelni azt az áthatolhatatlan, sűrű, tintaszerű vagy sármély sötétséget, amely körülvette a világot. Na most a harmadik...
De várjuk, ez csodálatos találat, ez a sötét csomók, ez igen, ugye a franciában grup, de az, hogy ezt a grup helyett azt magyarra így
igen, van. Aztán visszatér a záró igen. részben, amikor fekete füveken indul az oroszlán. Ez a fekete füvek csodálatos. A harmadik rész Boáz álma, ez nem különösen érthetetlen, a tölgy az az örök élet szimbóluma, és ugye ez egy életfa, illetve ez egy családfa, amelyet álmában az ágyékából kinőni lát. Az alján Dávid király, dalol a tetején egy Isten haldokol, vagyis Jézusa, Jézus.
Király dalolt alancs fönt, Isten haldokolt, az Dávid királytól.
Igen, Jézusi mert az Új Testamentum szerint Boáz unokája Dávid, és Dávid házából származik Jézus.
Kicsit így ne, tehát aki az egész százalat legendáját úgy nagyjából ismeri, az tudja, hogy ez a vers ennek a kötetnek az elején fordul elő, az Évától Jézusig terjedő történelmi időszakban. Hugo ebben csak annyit két mondott erről az egész műről, ez elképesztő lávázás és habzás és romantikus működése az agynak. Csodálatos elmerülése egy nyáron ajánlanám mindenkinek, vagy akinek sok ideje van a nap 25. órájára. Ennek az elején van ez a vers, és ez lényegében az emberiség egész történetét akarja átívelni kisebb-nagyobb eposzok, történetek formájában.
Azt még elmondanám ehhez a fához, ehhez az álomhoz és tölgyfához, hogy ez az álom olyan, mint egy angyali üdvözlet. Ugye az angyali üdvözlet, mint tudjuk, most ennek a szezonját éljük, az angyal híradása arról, hogy Istent hordoz a méhében Mária. Ez is egy angyali üdvözlet, megtudja, hogy a nemző ereje él egy fiatal nővel nemzetséget. Tehát tulajdonképpen hírt ad Boáznak a jövőről és saját szerepéről Isten terveiben. Boáz a nemzés ígéretével és annak a vágyával terhes bizonyos értelemben. Tehát ez is olyan, mint egy angyali egy hírt kap álmában. És hát Istenhez beszél, ezt külön kiemelem, hogy rendkívüli módon szereti a monológokat és a drámai dialógusokat Hugo, tehát szeret, hát a legtöbb verse beszédhelyzet, hogy valaki valakihez beszél. Ő Isten, és azt kérdezi, hogy nemzhetne nemzetséget, mikor felesége meghalt, ágyadat elfogadta, ez azért érdekes, megtért az Úrhoz, tehát ágyát elfogadta, eljegyezte magát Istennel. Ez a társ most is benne él, de ő már csak félhalott, ugye félig van jelen. Ő még félig él, már bennem sem félhalott vagyok. Hát nagyjából ennyit mondanánk erről.
Hát sajnos elszaladt az idő, még volna egy pár dolog azért.
Menjünk a következő részre.
Igen. A negyedik rész, ugye...
Megdöbbentően zárul ez a rész. Ez, hogy ekként beszélt Boáz álomban s révületben, mert ugye gyermekről, nemzetségről kap hírt, erről álmodik, az öregségével vesződik. Korábban azt mondta, hogy hát fiatal az ember, reggele még csupa diadal, és a nap az éjszaka öléből győztesekkel, stb. És ott a csodálatos kép, hogy én úgy hajtom lelkemet a sír felé repesve, mint szomjazó barom a vízre homlokát, tehát azzal szomjú hozza, gyönyörű a kép, ez tér majd vissza a vizet ivó, igen, a indi megy a sötét füvön, fekete füvön indi megy az oroszlán. De az érzékei tompák, miközben arról álmodik, hogy egy egész nemzetség nek ad majd életet, nem érzi meg azt, hogy egy nő fekszik a lábaival. Azért, mert az egész szituáció nem csak váratlan, hanem abszurd is. Mondhatni groteszk. Tehát nem ő indul egy nőt keresni nővadászatra, akivel megteremtheti a nemzetséget, hanem egy fiatal nő keresi őt meg, és adja gyöngéden a tudtára, hogy szívesen venné közeledését. Tehát itt több késleltetés van ebben a...
Igen, én azt szoktam mondani, ez olyan az a vers, mint egy folyó, amelyik a szélén visszafelé folyik. Tehát ahogy halad előre, egyre több késleltető momentumot, elemet érzünk a versben, és mintha talán éppen ez volna a cél, hogy amíg be nem teljesült boldogság érzetnek, de amikor a fontos dolgok már eldőltek, tehát Boáz ugye nem egészen tudja, hogy
de elhatározza, hogy megváltja a lányt,
igen,
feleségül veszi, és ez olyan, mintha zeneileg azt mondanám, hogy nem tonikán zár, hanem tercent vagy kvinten. Tehát egy nyitott zárlat apoteózisban emeli himnikus apoteózisba ezt a jelenetet, és hogyan? Ismétléssel. Tehát rámutattunk arra, hogy a képek is, tehát a sötétség képe ismétlődnek, a vízrehajolás, a vízivás, az aratás, az alvóboáz, és a végén rút szenderek, és megint az aratás, hogy kihagyta az aranysarlót az ége. Tehát ezek a visszatérő, hatalmas képismétlések persze nem ugyanaz, hanem csak utalásszerű, de mégis összeköti őket.
Tehát, hogy minden várakozik, igen. És arra vár, hogy egyesüljön, ugye? A sötétség képében valami kékségre, angyalok és stb.
A képek egymásban tükröződnek. Igen. És a vers vége visszatér az elejéhez. Ruthnak fogalma, sejtelme sincs a jövőről. Tehát úgy, ahogy Boáz nem érzi meg, hogy nő fekszik a lábánál, Ruthnak sincs sejtelme arról, hogy mire szemelte ki őt, hogy Isten mire céloz, ahogy nemes nagy fordítja.
Hogy Isten mit akar vele?
Igen, mit akar. Nyitva marad a vers, egy szüszpanszal végződik, és csak az olvasó, csak mi tudjuk, hogy a szálak összeérnek majd, hogy másnap el fog menni, meg fogja váltani, és feleségül egy gyermeket nemz neki. Tehát ez, hogy bennünk áll össze a történetet, nem csattintja le, nem zárja le, hanem nyitva marad, ez például egy rendkívül modern megoldás, korát jóval megelőzve nem volt szokás. Happy end, de mégis nyitva marad a történet. A Hugo nem a szerelmi egyesülést helyezi a vers középpontjában. Nagyon szép a szerelem, ahogy úgy tűnik, mintha angyalok kék szárnyai lebegne az éjszakában, de nem történik semmi. Egyébként szintén Boáz emberségéről és méltóságáról szól, de ez a be nem teljesült boldogság előérzete, ez a vers. Tehát ez ritkán alkalmazott fokás, hogy a nagy érzelmet nem érintések vagy erotikával ábrázolják, hanem a legintenzívebb boldogság élményt, a legnagyobb vágyérzetet tudja kelteni pont ezzel a visszafogottsággal és ezzel a ez a vonkárványnak van egy filmje.
Igen, nem tudom, látták-e az Szerelemre hangolva című filmet, az ugyancsak hát hasonló módszerekkel él, ahol soha sehol egyetlen pillanatra sem tört, szinte nem történik érintés vagy érintkezés, és mégis az egyik legérzékibb filmet.
Nagy romantikus, óriási díszletezés ez a vers. Annyit mondanék, hogy ez az a vers, a nagyon sok tragikus, drámai sorsvers között, amelyet ismerünk és amelyet elemeztünk, amely az önzetlenség, különösen Boáz alakja, a jóság, a boldog egymásra találás, az isteni gondviselés, a jó akaratú Isten verse. Egy boldogság kapszula. Tehát ez egy igazi adventi vers, a várakozásról szól, ez az alexandrit és ölelkező rímben írott vers. A gyermek születését megelőző és megelégező idő itt egy nemzet megszületésére való várakozás. Ez egy nyár éjszakai advent. Nagyobb léptékű, monumentális, csupa derű és a suhogó finom színekbe és suhanások van. Rengeteg finomság és boldogság van, és hát így ajánljuk a figyelmükbe. Szeretném most, mielőtt a következő versről beszélnénk, a Hugónak a zenei megfelelőjét, Berlioz ugye a francia zenei romantikának a legnagyobbja, 1803. december 11, egy évvel fiatalabb Hugónál és decemberi. Zenéje ugyancsak monumentálisra sikerült, és csodálatos zeneszerző volt. Nála jelenik meg az idéfix, ez az a rögeszmeszerű gondolat, ami aztán majd leitmotív lesz Wagnernél. Hallgassuk meg a álmodozás és szeszély, ez a rêverie et caprice, mert ez a kis álmodozás illik ehhez a Ruth álmához és Boáz álmához, ez hegedűre és zenekarra írt mű, egy részletet hallgatunk meg, a délnémet filharmonikusokat Alberto Lizio vezényi. Thank you.
tovább szerintem.
Igen, Juhász Gyula
következik. Sajnos Juhásszal nehéz rohanni. Juhász Gyula egy bármelyik költővel nehéz. Juhász Gyula szerintem a mai napig nem nyugat első nagy nemzedékének egyik jelentős költője, a mai napig nem igazán találta meg helyét értékrendünkben. Ennek nyilván egyik oka az lehetett, hogy egész életét lényegében kisebb megszakítások a Szegeden töltötte, és hát nagyon nehezen tudott érvényesülni. Egyéb okokról most nem is beszélek.
Felolvasom, mit írt róla Babics?
Babics, mikor meghalt 1938-ban, Juhász Gyula 37-ben halt meg, 38-ban Babics, aki igaz barátja volt, ezt írta róla.
Egész életében számkivetettnek érezte magát, de legszámkivetettebb akkor volt, amikor otthon volt. Szenvedve szerette Szegedet, és ez a vidéki végzet úgy nehezült rá, mint egy eredeti bűn, mely magában hordja büntetését, a mélabút és a fogyatékossági érzést. Maga Juhász azt írja, hogy soha míg a világ világ, el nem hagyom és el nem érem hatája. Tehát, hogy el nem érem. Ott vagyok, és mégis valahogy nem tartom.
Tehát el nem hagyom, és el nem érem egyszerre. Csak annyit, hogy 1883-ban született, tehát lényegében Babicsal volt egy idős, Kosszolányi 85-ös, Szegeden apja, nagyapja asztalos, anyai nagyapja utolsó szegedi gombkötő és passzománykészítő mester. Tehát természetesen Petőfi és Kossuth kultusz uralkodik a családban, és hát egy időben a sasfiók Petőfi Zoltánka is kosztos diák volt a családnál. Nagyjából a piaristáknál végezte iskoláit, később piarista iskolákban is tanított, részben Vácra ment, kispapnak, noviciusnak vették volna fel a piaristák, de sajnos többször megbotlott a reverendában, és hát sokat gondolt a Verlaine versekre, és hamar ott hagyta, belátta, hogy ez neki nem megy. Édesapja 1902-ben meghalt 49 éves korában, és Juhász egész életében azt gondolta, hogy lényegében apjának a sorsát kvázi örökölte, és egy hasonló sors vár ő rá is. Egyik versében azt mondja, hogy apád is beteg volt, kifáradt keresztény, aki sírt a csillag és a féreg vesztén. Anyja Káló Matilda, aki több mint 50 évvel éri túl a férjét, 1953-ban hal meg, és hát
16 évvel
a fiát, akiért nyilván mindent megtett egész életében.
Hát az anyja egész életében gondozza tulajdonképp, kicsit magához is köti, mint azt egy 46-os interjújában elmondja, Juhász teljesen tájékozatlan volt az élet dolgaiban, még egy ingombot se vett magának, és az első nagyobb kitörése a Váradon azért mégis az egy kicsit hosszabb idő, 3 év, amikor újságíróskodik, és tanít, bocsánat, tehát közben ír is minden kiklapa. Az a nagyobb kitörés a Sárvári Annához kötődés, tehát ott ismeri meg a fiatal színésznőt, de ez nem teljesül be, tehát nem tud egy más nőhöz kötődni és rátámaszkodni, és ezért örökké, ahogy hívta, az édesmama szoknyája mellett marad. Ehhez a betegségéhez járul azért ez az örök vidékre kárkoztottsága, és ez az endogén depressziója, amely egyébként rettenetes migrénekkel járt együtt, nem feltétlenül vele járója a depressziónak, de ő még migrénes is volt. Tehát a piarista gimnáziumot mondta.
Igen, még annyit, hogy egyetlen Pesten fiatalkorában, talán ez az egyetlen, ez a néhány év, amikor megismerkedik a Budapesti Egyetemen Babicsal, Kosztolányival és másokkal, Ola Gáborral például, és ezek igazán, ő megpróbálna talán fönnmaradni, de ez soha nem sikerül neki, azt hiszem, soha nem, és szeretett volna eljönni, mert soha nem sikerül, kérvényének a minisztérium nem tud eleget tenni, és még csak annyit mondok, hogy a Kosztolányi, aki nagyon korán ismeri meg, eleinte 906-ban kicsi komiszan ír Juhászról, és aztán Csúnyán ír ilyet, azt mondja, szóval, hogy a Babicsnak azt írja, hogy azt mondja, hogy hiszek és ismerek, kit egyedüli méltó barátomnak hiszek, már önt, Babics Mihályt, és ismerek a Juhász, Mohácsi és Hegedűsféle smokkok gyűlölt seregében. Azt mondja, a modern irodalom trónusába egy kiállhatatlan és üres pozőrt ültettek, Adi Endrét, stb. És akkor a következő fordulat az, hogy a szemébe Juhásznak megmondtam, azt mondja, mindent megmondtam neki. Ő azok közé tartozik, hogy minden húron tudnak zörögni, és egy kis nyomda festéktől megkergülnek. A verseny jó részét ellopta, átgyúrta és főleg elrontotta, s miután csúszás-mászással fölkúszott az Adikhoz és kisúrrefekhez, csodálkozást keltett azzal, mint az én író fiókomból elcsent. Olvasta a magyar szonetjeit, nem vette is a csenést a jelzőkben, a formában, az egész hangban. De azért mindenki vibátott ki a felé. Na most ez Kosztolányi, ez is Kosztolányi, de szeretném azért nem ezt jegyeznénk meg, mert utána hatszor ír Juhász Gyuláról, Kosztolányi csodálatos írásokat produkál Juhászról, már 907-ben megdicséri első kötetét.
És neki vele szemben, tehát amikor vele beszél, mindig rendkívül elismerő és udvarias.
Végig önözték egymást.
Igen, minket
szemben
eléggé megdöbbentett ez a kis levél, és ez a néhány levél, amikor elolvastuk.
De ilyen volt Kosztolányi, tehát 14-ben például Juhász első, vagy öngyilkos el, meglátogatja őt a Rókus kórházban, amikor mellbelövi magát Juhász, és utána ír egy csodálatos riportot a Juhászról.
És visszacsalogatja az eszéjében az életben.
És visszaszólongatja az életben.
Igen, vagy egy... pedig Juhásznak, ugye, mikor már élete vége felé, amikor egyik szanatóriumból ki a másikba, be fél évekre, évekre jobban van, de megint vissza kell, aztán már hetek múlva, aztán egyre rosszabb a helyzet, akkor például, és nincs miből megélnie, végül is a mama tartja el, és néhány publikációjából él, ehhez más is hozzájárul, arra mindjárt kitérünk, hogy miért. Akkor megrendezik 25 éves írói jubileumát, és ezen a jubileumon csodálatos beszédet mond, és egy csodálatos az életműről egy összefoglalót tart Kosztolányi. Mondjuk Babits ez ebben a viszonyban sokkal egyértelműbb, mindig támogatja és mindig mellette van, és amikor már ilyen szörnyű anyagi helyzetbe kerül, akkor háromszor ad neki Baumgarten díjat, mert például a szanatóriumot és a gyógykezelés az rettenetesen drága, hogy legyen miből fizetni. Még annyit mondunk, hogy az egyetem elvégzése után vidéki helyettes állásokba megy Juhász, Máramarosziget, Szakolca, Léva, Háromér, Nagyvárad, ott jelenik meg a Holnap, erre nem térek ki.
A Holnaposok, akikről Adi azt mondta, mi nem vagyunk holnaposok, mi csak másnaposok.
Igen, és ott ismeri meg Sárvári Annát, de a nő nem fogja fel, hogy mi ezt el. Látja, hogy ez egy rajongója, de ebből soha nem válik kapcsolat. Ugyanakkor az nem is tud szinte a fiatal férfi rajongásáról, nincs köztük valódi szerelmi kapcsolat, de ő lesz a távoli kedves, az eszményített és vágyott szerelemnek a neve. Minél elérheted, annál nagyobb rajongással ír róla. Egyik versében csak Anna kell, csak Anna, aki nincs. Anna egy közepes tehetségű színésznő volt, Juhász többször írt róla, próbálta felstilizálni, de ő is rájött, hogy azért nem annyira jó. Nem sikerült sem a pályája, sem a magánélete, és 38-ban már Pesten lakott, egyébként kiderült, hogy a Rottenbiller utcában, baleset érte, nem játszhatott többé, és a férje is állás nélkül maradt, és Anna ugyanúgy, mint Juhász egy évvel korábban Veronállal öngyilkos lett, és az a furcsa, hogy holtteste mellett egy Juhász kötetet találtak az Anna verseknél kinyitva. Végül is ez a férfi volt az egyetlen, aki számára az ő élete fontos volt és jelentett valamit. Maga Juhász többször követett el öngyilkossági kísérletet. 14-ben, ezt a Csaba említette, följött és a Nemzeti Szállóban mellbelőtte magát, de szerencsére nem halt meg. Miután talpra állítják a Rókusban, akkor megint egy mániás korszak jönt, vagyis élénk, lapoknak írt tárcát, prózát, cikket, verset, de a kötetei nehezen állnak össze. Mellé szegődik egy Őrsi Júlia nevű rajongója, aki mélyen vallásos nő, és aki nem bánná, ha elvenné Juhász feleségül, de nagyon sokat tesz érte, végül is ő kapargatja össze néhány kötetté a verseit. Később pedig Kilényi Irma lesz az, aki vigyáz rá. De ezek nagyon furcsa életek, Kilényi is végül is 44-ben öngyilkos lesz. Kilényi nem szerelmes Juhászba, egy nőbe szerelmes, és azt a nőt 44-ben deportálják, és Kilényi is öngyilkos lesz. Nagyon furcsa drámák szegélyezik Juhász életét.
De közben nagyszerű tettek, szóval igen, jön a forradalom és Juhász.
Igen, annyi még, hogy 907-ben jelenik meg az első kötete, Juhász Gyula versei címen, és aztán az utolsó 35-ben, azzal a nem túl jó címmel, hogy Fiatalok, még itt vagyok. A lényeges az, hogy a 10-es évektől lassan ez a nagyon mélyen papnak készült, mélyen katolikus és mélyen vallásos ember, az elnyomottak, a munkások fele fordulok, szervezik a szociáldemokrát, a mozgalom, Marxot olvas, és a tanácsköztársaság idején a Szegedi Nemzeti Tanács tagja, különféle bizottságok és lakból hihetetlen energiával beszédeket tart, a Szegedi Színház igazgató tanácsának tagja. Ez a forradalom életének nagy fordulópontja, és olyan, mintha megváltaná őt, tehát hihetetlen élénk lesz, de ez egyben az utolsó nagy föllángolása, tehát egyrészt nagyon hamar megalázzák a forradalom bukása után, egyszer például pofonvágják és kivezetik egy teremből a forradalom után egy nagy tanácskozásról, másszor pedig szélsőjobboldali suhancok a sötét ruhája és szakáll, ami a zsidónak nézik és megtámadják a Tiszaparton.
Aztán a Horthy rendszerben nagy nehezen, azt hiszem 28-ban, 44
nagyon nehezen
pengős,
valami
nem tudom,
egészen apró nyugdíjat, mert nyomorog. De a 20-as években két dolog fontos még az életében. Az egyik az, hogy Espersit Makón tanít, az az utolsó állomás helye, de lényegében ott nem tanít, többet van betegszabadságon, mint az iskolában. De egyik jobb pillanatban Espersit János házában bemutatják neki a fiatal József Attilát, akinek ő nagyon érdekes, hogy így mondjam, költészeti gyámja lesz. Ő írja József Attila első kötetéhez az előszót, a gyönyörű előszót, a szépség koldusához. 20-as években aztán kilátogat Bécsbe, nem volt nagy utazó, de ez nagyon nagy dolog, hogy kiment.
Hogy József Attila, amikor Juhász meghal, 37 áprilisában, akkor ír egy gyönyörű szonettet Juhász halálára, akkor már kezdődik a Flóra szerelem, és lényegében ugyanabban az évben. Hát mintha Juhász, hát ezt nem nehéz itt mondani, különösen itt van körünkben valaki, Anna, aki a Juhászféle kritikai kiadás legutolsó kötete, 90, a 9-es kötet 81-ben jelent meg, Magyarországon vagyunk, és most már készül a 10. A levelezése 23-tól, azt hiszem. És hát reméljük, hogy unokáink majd a teljes felemezést foghatják olvasni.
Tehát azt akartad mondani, hogy minta volt, hogy sajnos, kvázi, tehát az öngyilkossági kísérleteiben is Attila számára először a verseiben, utána az a különben is a fiatal József Attila végig zongorázza. Van Babicsra hasonlító verse, Kosztolányi, Juhász, Kassák, ez, hogy így mondja, bekebelezi, megtanulja, hogy hogy csinálják, amíg kialakul aztán a saját hangja. De azt akartam csak mondani, hogy a Bécsben, ami érdekes az, hogy egyrészt a Kunsthistorisches Museumba megy el, és ott és nézi a képeket, a másik pedig, hogy az emigráció alakjait keresi föl, és köztük Kassákot, és Kassák emlékezéseiben szerepel az, hogy Juhász szóval nagy verstani és költészettani vitákat folytattak, hát nyilván Kassák egy modernebb szabad vers mellett, egy másfajta beszéd, a politikai nézeteik találkozhattak, ez is nagyon érdekes. Mindketten katolikus családból kerültek a munkásmozgalomba. Nagyon érdekes ez. És azt állítja, hogy az ő hatására hagyta el mintegy 30 versében a jellegzetes juhászi párlímes és kötött formai verselésnek legalábbis a rím részét, és ha arra gondolnak az Anna örök versek, az tulajdonképpen maga is szabad versnek ez, ahogy sorolja, csak persze a gondolatritmus óriási módon viszi a verset. Nagyjából az életpálya ennyiből áll, hogy...
Még csak annyit, hogy volt egy rovata a Dél-Magyarországban, Szakár Szárító címen aforizmákat közölt, és ezek az aforizmák többek közt bizonyítják, hogy nem voltál ez egy ilyen legyetesedett, nem tudom, milyen katolikus vidéki elvetélt kispap, hát például ilyeneket ír, hogy ha ma az igazi kereszténység szelleme uralkodnék ezen a földön, akkor nem kellene és nem lehetne minden héten a felekezeti békét hangoztatni és a felekezeti gyűlöletet gyakorolni. Vagy például ilyet ír, hogy a keresztény szocializmus olyan szocializmus, amely nem akarja a szocializmus. Vagy de... ilyet ír, hogy a költőről egy csodálatos mondással, a költőnek van a legszebb hivatása a Földön, ő az, aki halhatatlanná varázsolja a mulandóságot.
És van egy humoros, mert humora is van, amit szintén nem szoktak emlegetni. A császároknak nincs hazájuk, nekik csak birodalmuk van. Halála előtt nem sokkal a Moravcsik klinikára kerül. 37-ben halt meg. Nagyon sokszor volt klinikán, most nem tudunk mindenre kitérni, az, hogy meglátogatta Szabó Lőrinc, mit írt róla, ezek bonyolult történetek. Sajnos nem tudtak lelket venni, a kis hitűség, a saját értéktelensége, és végül élete vége fele az a kényszerképzet, hogy tulajdonképpen azzal követett el valószínűleg bűnt, hogy nem lett pap, és ez a büntetés az, hogy ilyen beteg, ezt nem lehetett megváltoztatni. 37-ben halt meg születésnapja másnapján Veronát vedde, és József Attila fantasztikus, szép, megrázó versben búcsúztatta. Úgyhogy hallgassuk meg most, az ővé a mai karácsonyi versünk.
Utolsó imádság. Jó Jézusom, ki búzs gyermekkoromban gyakran szálltál szívembe, merre mentél, hogy nem lelek szörnyi fájdalomban egyebet a meddő négyütt velem. Hisz a világnak minden tájain most téged várnak és benned remélnek, a csodálatos földi születésnek meleg és fénylő ünnepnapjain. És ha egyszer, mégis, a vén nagy gyereknek szívébe szállnál újra égi gyermek, de nem vagyok én méltó erre, nem. Legyen mindenki boldog, aki él itt, s halálra fáradt lelkem szenvedését, hívd mind az ő javukra, Istenem.
Kicsit fel kell gyorsítanunk. A vers 1929-ben keletkezett, tehát Juhász Gyulának már abban az időszakában, amelyben a folytonos búcsúzkodás történik, lényegében, ahogy ezt többen is megállapítják, ő maga is halott akart lenni, már élve is, tehát tulajdonképpen elfordul a világtól, lefordul a falnak még valódi értelemben is. A formája a versnek szonet, Juhász Gyula a magyar szonetnek az egyik nagy mestere, ez kb. 1300 verset hagyott hátra, ebből 300 szonet. Na most... Egyébként, ha valaki ezt is a környező verseket olvassa, akkor ugyancsak felfigyel József Attila kései verseinek és Juhász Gyula hangnemének a nagy párhuzamaira, a megszólító vers típusra, meg egyebekre, szinte szóig bizonyítható képzett csoportokra. Például, mit tudom én, a Némai Ajszóban azt mondja, barátaim, ne nézzetek ma engem ki, az üres és süket végtelenben a semmit várva vergődöm magam, írja Juhász. Ugye, hát József Attilára is...
Igen, semmi ágám.
Semmi ágám, vagy jaj, szeressetek, szílajon, hessencsétek, stb. Erre csak messzire, távolra utalni szerettem volna. Érdekes maga a cím is, az, hogy utolsó imádság. Én úgy érzem, hogy ebben a címben először is meglepetés az, hogy egy adventi vers tulajdonképpen, ugye azoktól azt szoktuk meg, hogy a boldogságnak a... az Isten születésére való várakozásnak, a boldogság várásának, a nagy fogadalmak időszakának az ideje, a reménykedésé. Ez a verszín pedig inkább egy valamiféle leszámolásnak, befejezésnek a képzetét kelti. Az imádság mellé azt ajánlom tenni, hogy utolsó, ez szinte önellentmondásnak tűnik, hiszen az imádság az ember azt képzelni, hogy ez egy folyamatos állapot, ugye? Az nem egy egyszeri dolog, és utána holnap lezárom, és nem imádkozom többé. Érdekes minden esetre ez a jelzős szerkezet. Kétségtelen Juhász Gyulának az egész felfogása, Szabó Lőrinc azt mondja, hogy amikor kimentem a Schwarzer szanatóriumból, valahogy azt éreztem, hogy egy egy nagyon vallásos emberrel találkoztam, aki valamilyen nagyon komplex, bonyolult, gyökerű vallási szorongásban él, és hát voltak éppen azt hiszem, hogy ez a vers is ennek a...
Ez egy hitbeli végelszámolás képzeti, tehát mint egy ilyen méltatlanul megkapott karácsony ünnepéről nyilatkozik a gyerek Jézusnak, és az alapképlet az, hogy nékem már nincs karácsony, az én szívemben csak gyötrelem van, annak ellenére, hogy most mindenütt ünnepre várlak. Valamikor gyerekkoromban én is hittelek, de merre van a hit, merre vagy Uram, hogy nem találsz el a szívemig, abban csak gyötrelmet lelek. Ez, hogy de én nem érdemlem meg, hogy szívembe szálljál, ugye a katolikus misében ez úgy van, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.
A Biblia, az Új Szövetségben.
Igen, ez a kapernaumi százados kéri meg Jézust, hogy gyógyítsa meg a szolgáját, és az azt mondja, hogy hát elmegy a házához, és azt mondja, nem vagyok méltó, Uram, hogy a házamba jöjj. Itt pedig valahogy átdereng ezt,
hanem csak egy szóval mond, és meggyűjtjön az én egészségére, és meggyűjtjön az én szóval.
De nem vagyok én méltó, tehát hogy szívembe szálljál, tehát kvázi szívembe, házamba jöjj, de nem vagyok én méltó, erre nem mondja. Tehát egy relatív hitetlenségnek a hinni akaró verse. És ez a nagy, aki azt mondja magáról, hogy ő nagy öreg gyermek marad, nagyon megrendítő állítása egyébként, hogy az Isten születésekor nem tud másról beszélni, csak az ő legnagyobb fájdalmáról. Ezt azért lehet tudni, hogy a depresszió ezzel jár, hogy egy ilyen intenzív, állandó fájdalomérzet, amely sehol nem lokalizálható, és mégis az ember abban él. Nincs abban az állapotban, hogy az evangéliumi örömhírt befogadja. És ez azért furcsa, mert azt mondja, hogy hogy nem lelek-e szörnyű fájdalomba egyebet a meddő mély gyötrelemnél. Mert ez olyan, mintha egy tautológia lenne, tehát, hogy a fájdalomban gyötrelem van. Miért lehetne más is, gondoljuk. Igen, lehetne, mondjuk, mert a fájdalom lehetne megtisztító, vagy könnyebbítő, például egy lelki gyakorlatban, vagy gyászban, vagy egy vallomásban, megkönnyebbül az ember a fájdalom során, egy belátásban akár, amikor belátunk valami tévedést. Lehetne vészjelző a fájdalom, ugye egy betegségben jelzi a fájdalom a betegséget, gyümölcsöző lehet a fájdalom, például a születés, a szülési fájdalom, az abból gyerek lesz, és lehetne mondjuk megtisztulást, vagy emelkedést eredményező a fájdalom, de számára csak gyötrelmet jelent. Ez nagyon fog, azért nem visszafordul, hanem a kérdés reális. Számára csak ez. Ez inkább egy beletörődés a betegségbe, és a, hogy mondjam, az életfélelmének az igazolása. Na most a második szakasz már a ünnep jelentését és jelentőségét sorolja.
Igen, tehát szinte szembeállítja az ő szenvedését és szomorúságát az egész világgal kvázi, ugye, ahogy ezzel válik, mint egy kozmikussága szorongó, ez a szorongó magány, éppen a legnagyobb ünnepkor éli át az ember sokszor a legnagyobb elhagyatottságot és számkivetettséget, ugyanez jön itt is át.
És rögzik, és, hogy most mindenütt a rád várnak, benned remélnek, a legnagyobb ünnep van.
Ugye megint csak József Attilát idézem, hogy úgy leszakadtam minden más világról, ahogy a lehull a gyümölcs az ágról, ugyanez a képzett fordul elő a másiknak a versében.
És azzal, hogy azt mondja, hogy a mindenki, a világ minden táján téged várnak, benned remélnek, ez a mindenütt, ez tulajdonképpen a saját magányának az elmélyítése, tehát állandó, ha nem is mondja ki, akkor is ott van a kontraszt. Azt tudjuk, hogy a depressziósok egyébként a legnagyobb ünnep ekkor vannak a legrosszabb állapotban, akkor érzik magukat a legelveszettebbeknek. Na most az az érdekes, hogy a rímei, hogy tájain, napjain, gyerekkoromban fájdalomnak, nagy gyereknek égi gyermek. Tehát elég sok a ragrím furcsa módon ebben a versben, és ez is érdekes, hogy Babicsnál is az utolsó versekben több ragrim van, és József Attilánál is. És
olyan... Aki óriási forma bűvész.
Igen, volt. De Attila is nagyobb beteg volt.
Világról, ágról, ragrim, igen. Tehát ugyanaz
és
a funkció.
Babicsnál is, és ez arra gondoltunk, hogy ugye Babics súlyosan beteg volt, hogy valahogy a legnagyobb fájdalom átélésekor a vég előtt elnémul a forma. Nem azért, mert nem tisztelik, hanem mert valahogy a létezés gyötrelme előtt elnémul a forma, már csak az eszenciális dolgok számítanak, és a kimondás. Persze ezzel azt is jelenti, hogy az emberlét, a költőlét szűnik meg, mert a költészet az azért mindig formaadás is. Tehát ettől ez emeli el a mindennapi beszédtől. Na most még annyit mondanám.
Hát két csodálatos ötlet, a gyerek és a gyermek, illetve az utolsó strófának ez a felajánlás, a fájdalom felajánlásának a momentuma. Ez a verset.
Ez benne a karácsonyi. Igen. Ez érdekes.
Ez emeli a verset végül is magasra. Ugye a gyerek és a gyermek, ezt aki Erdélyt járja, az sokszor hallja, hogy mi a különbség, vajon mi lehet az egyik egy kissé nyersebb, vagy köznapibb a gyerek kifejezés, illetve a gyermek szóban az égi gyermek különösen szinte megkülönbözteti a földi és az égi gyermek minőséget. A gyermek kifejezés...
Vagy a szent és a világi.
Igen.
Különbsége.
És hát az utolsó, ugye sokan kiemelik Juhász nagyban, ez az egyik nagyszerű dolog, hogy még a legnagyobb fájdalmat is mindig valamiféle transzcendens összefüggésbe tudja
felajánlja szenvedését
emelni, és nála a szenvedés, a bántalom, a negatívum is minden dolog a transzcendensbe van beágyazva. Ez kétségtelen az egyik oka annak, hogy ez a vers a végén.
Tehát, hogy minden forduljon másokban örömre. Legyen mindenki boldog, aki él itt, és halálra fáradt lelkem szenvedési, írd mind az ő javukra, Istenem. Tehát, és ez, ebben nincsen semmi tettetés, hanem ez nem lemondás, hanem felajánlás. Tehát végül is nagyon érdekes az, hogy megáldja a szenvedését is. Egy másik versében úgy van, áldott te bánat, megszépíti lelkem, mely unt napoknak holt vizén pihent, áldott te bánat, engedd énekelnem, és éreznem, mi mély az élet, és mi szent. Tulajdonképpen a bánat az, ami formát ad, és valószínűleg a költészet hangját megmozgatja benne, vagy még egyszer ittnak indítja. Bonyolult ez, hogy fékezi a bánat az élet a költészetben, vagy sem. Minden esetre ebben a versben ezáltal lesz karácsony, nem búcsúzás, hanem egy karácsonyi ajándék, hogy hírd mind az ő javukra, Istenem, mondja ő. Úgyhogy szeretném, hogyha hallgatnánk egy pici zenét, mielőtt a harmadik versre térnénk, és egy kis karácsonyit, ez a harmadik karácsonyi miséből a Tuiszont Kőli énekli a pannonhalmi szerzetesek kórusa, Ámen Lukács Ferenc vezéli őket. Az offertóriumból hallunk egy rövid részletet.
Thank you.
Köszönjük szépen. Volt boldog és vidám versünk, volt egy valamivel szomorú, és most jön egy pimasz vers.
Carol Ann Duffy, nem Anna, rosszul mondhattuk, skót, brit skót költőnőnek a verse, aki 1955-ben született.
December 23.
December 23-án, és csak annyit röviden az életéről, hogy a Liverpooli Egyetemen tanult 74 és 77 között. Első jelentősebb kötete 85-ben jelent meg, és azt írták róla az angol kritikában, lehetett olvasni, hogy egyszerű, élőbeszédszerű nyelvet használ, ugyanakkor klasszikus formákat használ. Gúnyos, csúfondáros hangütése, vulgáris stílusa miatt hamar népszerűvé vált, el tudjuk képzelni. De ugyanakkor páratlan érzékenysége és beleérző képessége és bizonyos műfajok, különösen a drámai monológok iránti érzéke különösé teszi a mai angol
művészetet. Szereti a szerepverseket, váltogatja az éneket, az identitásokat, és történelmi és mitológiai figurák maszkjába bújik. Ilyen kötet például a Világ felesége című kötet, amelyből a mai versünk származik, ahol különböző nagy alakoknak a feleségeként szólal meg. Még annyit azért mondanék, hogy 96-tól rengeteg verses könyvet közöl, színdarabokat ír, gyerekkönyveket. 95-ben lánya születik, és ez megváltoztatja a lírájának a tónusát. Az Elragadtatás című kötet 2005-ben az egy egészen más, egy nagy szerelem és egy elmélyültebb hang jelenik meg. 96-tól a Manchesteri Egyetemen tanít kreatív írást, de az egyik legérdekesebb életrajzi adata az, hogy 1999-ben Ted Hughes halála után Duffyt jelölik a királyi udvar poeta laureátusának, tehát udvari költőnek, de nem kapja meg. Andrew Motion lesz a udvari költő, de aki csak 10 évre vállalja el ezt a funkciót. És akkor még Duffy, aki egyébként rengeteg társadalmi kérdéshez hozzászól, és nagyon indulatos, azt mondja, hogy nem is kell neki, egy valódi költő nem is vállal ilyen feladatot. 10 év múlva ő vette át ezt a tisztséget, és elég sok dicsőítő verset kell különböző alkalmakra írnia. Úgyhogy például David Beckham Achilles ín lábának a megbetegedéséről és sérüléséről is itt, amiért, hogy meghiúsul egy életpálya. Persze mellesleg a sztárolást és ezeknek a sztár, üres sztároknak az életét is ostorozza. Azért kihasználja ezeket a dicsőítő verseket mindig, hogy elmondja a véleményét a világról. De minden esetre második Erzsébet uralkodásának 60. évfordulójára ugye neki kellett tisztelegnie, és akkor összeállított egy 60 versből álló antológiát, 60 költő írta, az uralkodás minden évét megírták, vagy leírták benne, ő írta a 60-at. De azt azért tudni kell, hogy az udvari költő, tehát a poeta laureatus tisztségében mintegy 3,5 év alatt ő az első nő, aki ezt megkapta, és az első skót, aki megkapta.
341 év után.
Igen. Az irodalom kritika abban látja az ő, tehát az, hogy nagyon ritka az, hogy valakinél az írói siker és az anyagi siker egybeesik, rengeteg díjat és hatalmas összegű díjakat kapott, és valóban nagyon népszerű, tehát középiskolától egyetemig oktatják a verseit. Nesetre témáiban és nyelvhasználatában korszerű, posztmodern, posztstrukturalista témái vannak, ugyanakkor a formái klasszikusak és sokrétűek, tehát a költői mesterséget kiválóan ismeri, és a nyelvalkotó képessége fantasztikus. Na most ez a, hogy közelebb menjünk a vershez, a Világ felesége című kötetben itt a feleségek mondják el az életüket. Ez azt jelenti, hogy újraértelmezi a klasszikus női szerepeket és helyzeteket, egy-egy nő alakját a mitológiában, vagy a Bibliában, vagy máshogy. Másfelől pedig szokatlan szempontból tesz emberivé szituációkat, általunk mitikusan elmesélt vagy könyvekben rögzített szituációkat, egy eddig nagyszerűnek tartott dolgot vagy emberi helyzetet ő újraértelmez a verseiben.
De hogy? Mielőtt a Tamás elmondja, Sziszifosz feleséget, de azt mondja, most is a kővel bénázik a hülye valag. Mit kő, bazi, szikla, már alig támolyog. Mikor elkezdte, gondoltam, az ember nem morog, de mostanra úgy felgyűlt bennem a harag, néha attól félek, az életére török. Gondolja a jatra, mondja, nem gondolok. Minek a jatra, annyi időt sem maradt, hogy telítölts egy boros poharat, vagy hogy körbesétált velem a teret. Tök fej. A nép mérföldekről, ide tényfelek, bámulják, hogy pörög, nekik csak móka, a világ így kerek, szerencsétlen palimadarak. Az is lenne ilyen jó, ha a holdra vicsorog. Az a kő alig, hogy felér, újra lehömpölyög, mélybe dübörög. És mit mond erre ő? Nem hőbörög, vasnál élesebb, sasnál éveleg, nem hőbörög. De én a sötétben magam heverek, így érezhette magát Noéneje, tudván a férje bárkát farag, vagy Frau Bach, míg elkészült az újabb darab. Beszéd helyett már csak víjogok, a mosolyom ferdén vigyorog, míg őt az alkonyba vesző hegyen várja az örök 100% vagy több a munka, a dolog. Hát így.
Akkor hallgassuk meg most ezt
az Ikarosz.
Az Ikarosz.
Egy hasonló.
Mis az Ikarosz? Sem első, sem utolsó nem vagyok, tudom. Állok egy ormon és azt figyelem, hogy a férfikinek nevét viselem, megmutatja a világnak, milyen teljes, tökéletes, 100%-os barok.
Na most ez az Ikarosz verse, Ikarosznyi. Na most azért, hogy elmondja, hogy mire élik a nagy tettek hátterében, azért szeretnék emlékeztetni a mítoszra is, ugye, hogy tudom, nem olyan rég elemeztük, ha emlékeznek rá Odennek a gyönyörű versét, amely a Bruegel kép a Ikarosz bukását írja le, ahol az élet folyik a szántővető szánt, mindenki végzés, csak a vízből kiálló egy láb. Ez a nagy bukás, ennyi látszik. Tulajdonképp, hogy megy az élet tovább, és a nagy hőstetteket nem vesszük észre, hogy mellettünk zajlanak a nagy drámák. Ez az egyik lehetséges interpretáció. Na most ugye a mítosz annyi, hogy apa és fia, Daidalosz és Ikarosz, hogy megmeneküljenek, Daidalosz szárnyakat fűz össze, összeragasztja viasszal, hogy a tengeren át haza repülhessenek. De ennek az a feltétele, hogy ne repüljenek közel a naphoz, legalábbis az ókori világkép azt hitt, hogy ott fent melegebb van, mert megolvad a viasz. Ikarosz megmámorosodik a magasságtól, nem tartja magát apja intelméhez, túlzottan közel repül, és a szárnyai elolvadnak, és a tengerbe zuhan az apja a szeme láttára. A mitológia Ikarosz feleségéről nem tud. Ez a képzelt személy áll egy dombon, és várja, hogy jöjjön haza a férje, és ahogy ő mondja, ott bénáz, és most megmutatja, hogy tökéletes hülye, közel megy a naphoz, ahelyett, hogy vigyázni, és hazajönne a családjához. Tehát André Zsid azt írja Szent Exupéry egyik könyvének az előszavában, hogy a 20. századi embernek kevés lehetősége adódik arra, hogy hőssé tegye magát, de vannak emberek, akiknek ez alapvető szükségletük. Itt a túlhajtott hősiesség vágy, tehát nem az a lényeg, hogy ne legyenek hősök, a túlhajtott hősiesség vágyál szembe ennek a vélt feleségnek a szemléletével. Tehát a vers azt sugallja, hogy nem kell minden áron hősnek lenni, nem kell a magasságot kísérteni, ha az embernek családja van. Éppen azt mondja, ami szemben áll Odennen, Bruegellel, vagy de azt hiszem arról is, amit mi erről gondolunk, ugyanis...
Nagy dilemma.
Igen, Tompa azt mondja az Ikarosz versében, ha emlékeznek még rá, halandók, merjetek. Tehát van egy ilyen felfogása is ennek, hogy tehát azt nehezményi Oden is, hogy a világ nem veszi észre a hősiességet, azt, hogy valaki a naphoz, a magasságba, az igazi nagy magasságba akar emelkedni, aki valami dicsőt magasat akar, ezt mondja Tompa. A feleség, a család pedig mindig az, annak azért szurkol, hogy az ember, hogy a családfő ne kockáztassa az életét. Csak ebben az a dilemma, hogy a hősiesség erénye szemben áll a józan vagy gyáva óvatossággal. ezt nevezhetjük család iránti felelősségnek is, de hogyha Duffy-nak vagy ennek a feleségnek van igaza, akkor nem lett volna lehetséges a makizár, nem lett volna az antifasiszta ellenállás lehetséges, nem lett volna varsói felkelés, nem lett volna zsidómentés, nem lett volna semmi, ami hősi, hogy valaki kockáztatja másokért az életét. Persze, hogyha mondjuk az extrém sport kedvelőire gondolkod valaki, nem tudom, hány ezer méterből kötélre vagy kötél nélkül leugrik, akkor mondjuk a férnek kell igazat adnunk. Na most pro és kontra mondunk dolgokat. József Attila azt írja a Száj költeményben, ha emlékeznek. Szólítsd, mint mél a borjú szája szorgalmas szegényeket, rágd a szívükbe, nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet. Hát ebben a versben két étosz feszül egymásnak, azt hiszem.
Hát igen, szóval én is azt hiszem.
A női étosz azt sugallaná, hogy mindenki Ikarosz hősiességéről beszél, és isteníti, de hát mégiscsak az apa Daidaloszért célba, azaz nem arra volna szükségünk, sejteti Mrs. Ikarosz, hogy kockáztassa az értelmetlen megsemmisülés, nem a túlzást, nem a bukást fájlalni és a szörnyűséget panaszolni, hanem mert azt mondja, hogy ez a teljesítmény érzéketlenné teszi a hőst.
Ugye a bőrből képen lehet látni, hogy még a lába kilóg a vízből ennek a szerencsétlennek, addig a papa ott a bal északnyugati végében röpül tovább a papa a Daidalosz. Tehát lényegre ő ért célba a fiú az, és az élet megy tovább, a hajók.
És van, aki azt mondja, hogy Ikarosz azzal, hogy elindult, hogy túl közel ment a naphoz, olyan, mintha el se indult volna a földről. Hogy az Isten kísértő bátorság össze van kötve valamilyen agresszivitással. Ezt nem tudom, hogy így van-e, de van Hankis Elemérnek egy könyve, Ikarosz bukása van egyik írása. A könyv az Lét és sors az európai civilizációban. És ebben azt írja, hogy Ikarosz történetében nem a bukás az igazán fontos, hanem az, hogy először magasra repülve megkísérelte a nagyszerű lehetetlent. És Tompa Mihály is ezt hangsúlyozza. Hankis idézi Rilkét, a Rilke első duinói elégiáját, és abból azt a mondatot, hogy Den bleiben ist nirgends, vagyis ezt Tellér Gyula fordításában a maradás sehol lét. Azaz egy helyben maradni annyit tesz, mint a semmiben lenni, mint nem lenni. Hát ez dilemma, nem kívánjuk eldönteni, csak fel akartuk erre hívni a figyelmet.
Nem azt mondja, hogy maradásunk, nincs sehol maradásunk, hanem azt mondja, a maradás az sehol lét. Ha maradunk, akkor semmik vagyunk, akkor a semmiben vagyunk. Ezt lehet ez a...
Igen, hát ez a nagyszerű Carol Ann Duffy Pimasz verse erre a dilemmára hívja fel a figyelmet, és csak ennyit akartunk ezzel az öt sorossal elmondani. Köszönjük a figyelmüket, és nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. És egyben boldog hanukai ünnepeket, mert most vagy nagy gyűjtjük meg az első gyertyát. Tehát minden fényünnep ma kezdődik. Vagy másodikat, bocsánat.